A vendégem továbbra is Dojcsák Dániel, digitális transformációról meg agilis rendszerekről beszélgettünk. Eddig azért mindent érintettünk nagyjából, de akkor egy picit ugorjunk vissza oda, ahol abba hagytuk az imént, hogy ezek a mai új technológiák, amik felmerülnek vagy jönnek, és hogy ez milyen gyorsan terjednek el, hogy ez is az agilis transformációnak az egyik eredménye. És igen...
Hát, hogy fordítva éppen, tehát, hogy pont amiatt van szükség az agilis transformációra, mert nagyon gyorsan jönnek ezek a változások, illetve így biztos, hogy aki mondjuk irodai környezetben dolgozik, az tudja, hogy el tudja mondani magáról is, hogy mondjuk az elmúlt 2 évben, vagy most már lassan 2,5 évben biztos, hogy vezettek be legalább 2, 3, 4, 5 új eszközt, és akkor azt meg kellett tanulni, azt valahogy akkor meg kellett tanulni használni a többivel. Ez egyáltalán nem egyszerű, és hogy valószínűleg azért mindenki sokkal kényelmesebben érezni magát, hogyha lenne mondjuk egy szoftver, mondjuk a Microsoft Office, Word, vagy bármi, amit használhat, és akkor azzal mehetne egész életében, de hogy manapság ez sokkal-sokkal gyorsabb, és hogy új felületeket akár a böngészőben kell megtanulni az embereknek.
De miért kell vajon? Ez annyira akarom érteni, mi ez az egész digitális transformáció. Tehát, hogy én nagyon sokszor egyébként, én azért használok Apple-t, mert az egyszerű, mint egy fakocka. És én megpróbáltam visszatérni Microsoftra, így 10 év Apple után, vettem egyébként jobb gépet, vagy így a paraméterek szerint egy jobb gépet, egy sokkal jobbat, mint amit egyébként az Apple-től használok, de egy éjszaka alatt kiderült, hogy ez így nem fog menni. Tehát, hogy én már nem tudok erre visszaállni, nem tudok újra alkalmazkodni ez a régi új rendszerhez. De hogy ezekre miért van szükség, hogy ennyi féle legyen? Ez a piac diktálja? Vagy
ilyen komplexitás, attól függ, hogy mivel dolgozol. Tehát nyilván te is mondjuk rádiósként használsz vágóprogramokat, amik lehet, hogy régen mondjuk sokkal egyszerűbbek voltak, és mondjuk csak bizonyos dolgokat tudnak megcsinálni, de lehet, hogy most mondjuk ha úgy készítenétek a műsort, hogy lehet, hogy egyszerre valaki mondjuk élőben vágja, vagy menet közben szerkesztik, vagy többen dolgoztok együtt, akkor már új igények merülnek fel arra, hogy mit tudjon ez a program. Tehát ilyen szempontból ugye komplexebbé válnak a feladatok, meg ugye beszéltük, hogy egészen, tehát rengeteg adatunk van, azokat feldolgozzuk, azzal akarjuk eladni egyébként az embereknek az új termékeinket, amit szintén ki kell fejleszteni, és azok is komplexebbek. Érdekes megnézni, én mondjuk nagyon szerettem korábban számítógépes játékokkal játszani, és meg lehet nézni, hogy mondjuk, nem tudom, 30 évvel ezelőtt egy mekkora stáb készített egy játékot, és most, hogyha megnézed mondjuk nem tudom, most ide játszottam PS5-ön a Horizon-nak az új részét, és így konkrétan a filmnek a stáblistájához képest többszöröse volt, és hogy tényleg olyan funkciók vannak benne, amit el sem tudod képzelni, egyébként egy fejlesztésbe kell, tehát sokkal-sokkal komplexebbé váltak a dolgok. Nyilván ezt inkább visszavezetném a globalizációhoz, tehát hogy nagyon sokféle bonyolult rendszert építünk és használunk, és ezeket észesen veszük, hogy ott vannak körülöttünk, hanem tök természetes, hogy egyébként ott van a spanyol paradicsom, meg az argentin steak a szomszéd kisboltba, de hogy az hogy jut oda, az már nem biztos, hogy mindenki végig akarja gondolni, vagy mondjuk, tehát hogy rengeteg ilyen példát tudunk hozni, ezek...
Ez az analóg világ volt, tehát ezek már nem digitális
platformon történnek. Hát ezek tök digitálisak, mert egyébként a logisztika, vagy az agrárium, azok az egyik legdigitalizáltabb területek, és itt is vannak folyamatosan szoftverek. Hogy ilyen klasszikus irodai működésben nézünk, akkor ott ugye az emberek inkább azt vették észre, hogy tényleg akár egy ilyen agilis működéshez kapcsolódnak, akkor mondjuk az a feladatkezelő, amiben kiosztják neki, hogy aznap mit kell csinálni, az, ahol a hibegyeket be tudja adni, hogyha valami baja van, az, ahol eléli a közös tudást egy ilyen wiki-szerű platformon, mert az már nem működik, hogy még körbe küldöm mindenkinek havonta a hírlevelet, hogy akkor gyerekek itt a bulletin, és akkor ebben a hónapban ebből dolgozunk, hanem ez egy folyamatosan élő dolog, tehát aktuálisan valós időben kell tudnod megmondani, hogy mi újság, tehát mondjuk egy banki ügyfélszolgálatos, annak ugyanazt kell látnia akkor, hogyha te bemész hozzá személyesen, vagy ha felhívott telefonon, vagy ha felmész a weboldalára. Ez egy triviális dolognak tűnik, csak amikor mondjuk itt 16 ezer oldalnyi dokumentumod van, akkor már nem annyira triviális, és annak a banki ügyintézőnek úgy kell működnie, hogy amikor te felteszed a kérdést, akkor és már mondja is. Tehát ugye ezek a komplexitások, ezek hozzák felszínre azt, hogy igény van mondjuk jobb, meg újabb eszközökre, és ezek el is készülnek. Tehát hogy mondjuk az IT-ipar gyakorlatilag ezen dolgozik, és ezért van nyilván hiánya az informatikusokból, mert nagyobb az igény erre nézve, mint ami a kapacitás, és persze azon lehet még egy picit mélázni, hogy vajon egyébként pont a megfelelő szoftvereket hozzák el létre, tehát hogy vajon mondjuk egy TikTok típusú dolog, az hasznos, vagy kevésbé hasznos, vagy mondjuk általában a social media, meg az ilyen szórakoztatásba tett energiák, azok mennyivel hasznosulnának jobban mondjuk egy másik területen, de ezt nyilván ezt viszont tényleg a piac szabályozza.
Tudod, ahogy hallgatlak, folyamatosan van egy kérdés, amit szeretnék föltenni, és akkor arra az a kérdés az úgy váltakozik, ahogyan a valamelyik tagmondathoz elérsz. Tehát, hogy az és akkor elmondom a kérdést, na. És akkor erre a válasz szokott változni bennem örökké, mert mindig előre képzelem, hogy te mit fogsz válaszolni. Szóval az, hogy az agilis technológia, vagy agilis, mi ez rendszer, az agilis módszertan, gondolkodás, vagy módszert, igen, az agilis módszertan, az segíti-e az embert, és az embernek az alkalmazkodáshoz való nem tudom, képességét, vagy ha ez nem lenne az agilis módszertan, akkor önmagától jönne rá sokkal hamarabb bizonyos dolgokra. Lehet, hogy, vagy nem hamarabb, lehet, hogy később jönne rá, de legalább magától jönne rá, és ezért az evolúcióban jobban illeszthető az a tudás, amit ezzel saját magának megszerez.
Nehezen tudom így értelmezni a kérdést, tehát hogy egyéni szinten próbáljuk megnézni, akkor valószínűleg, hogyha te nem így működsz, akkor nem te fogod megtalálni a megoldást arra a problémára, mert 26-an hamarabb meg fogják találni, akik viszont így működnek. Tehát ilyen szempontból, hogyha egyének nézed, akkor ez egy elég rossz versenyhátrány. Ha meg mondjuk így a teljes közösségre nézve, vagy az egész társadalomra nézzük, akkor nem véletlen, hogy mondjuk így működött mondjuk előtte mondjuk az 1% a vállalatoknak, most meg már nem tudom, valamennyivel nagyobb százaléka, és egyre meglepőbb szektorokban látod azt, hogy mondjuk egy agilis transformáció hajt végre egy bank, egy telekommunikációs cég, vagy egy energetikai cég, vagy mondjuk éppen egy gyártócég, vagy egy kereskedelmi. Tehát, hogy azért ők is szembesülnek azzal, hogy ha nem ők találják meg a megoldást leghamarabb, akkor a versenytársuk fog piacot szerezni tőlük. Tehát ez ilyen szempontból egy verseny, és mindenkinek megvan a joga arra, hogy másképp működjön, de per pillanat úgy tűnik, hogy ez az egyik leghatékonyabb és legeredményesebb, mégis egyébként az embert, meg az ügyfelet, tehát aki dolgozik, meg akinek termelnek, azokat is figyelembe vevő ilyen ökoszisztéma, tehát ilyen szempontból nehezen tudom elképzelni, akkor is, hogyha nem így fogjuk nevén nevezni, mert nyilván, hogyha minden az, akkor már semmi sem. Tehát nem biztos, hogy mindig agilis transformációról fogunk beszélni, de ezek a működési ilyen alapelvek, ezek valószínűleg azért hosszú évtizedekig biztos, hogy velünk maradnak, mert egyenlően nem látunk
ennél. Utána jobbat. Mi lesz?
Hát valami, majd kitalálják megint tehát, hogy itt azért volt néhány évtizeddel ezelőtt néhány mérnök, akik leültek, 30-an írtak egy dokumentumot, amit egy ilyen agilis manifestónak hívnak, és abban leírtak néhány alapvető dolgot, amiből ez az egész összeállt. És valószínűleg van biztos feljebb is, mint ahogy egyébként a kapitalizmussal kapcsolatban is szokták mondani, hogy jó, nem annyira jó, de hogy egyenlőre még nem tudunk jobbat nála. Valószínűleg ez is egy ilyen dolog, hogy vannak hibái, meg vannak gyengeségei is, meg például nehéz benne olyan szempontból dolgozni, hogy mindig folyamatosan viszonylag nagy fordulatszámon pörög a gép, de hogy ezt most elvárja a piac talán mindenkitől, és hogy ilyen szempontból van rá igény.
Vajon lesz-e az, vagy lesz-e olyan, hogy az agilis transformáció jegyében ez meg fog-e történni, hogy nem az lesz a fejlődés, hogy most valamit gyorsabban, nagyobb léptekkel meg tudunk valósítani, vagy tudást megszerezni, hanem az, hogy visszalassulunk, és egy picit a józan paraszti eszünket használjuk. Vajon ez el fog-e jönni? Nyilván akkor fogják ezt másnak nevezni, de például erre látsz esélyt, akár tehát így tényleg az agilitáson belül mozogva.
Hát, vagy akár kívül is nyugodtan, hogyha egyik oldalról ugye a Piscsúr Veronikának van a Piscsúr Vera, aki ugye Bridge Budapestnek a vezetője, neki van a Rebusiness nevű podcastja, és ott kifejezetten ilyen nem növekedés, fenntartható vállalatok, fenntartható kapitalizmus témákban
csinálni. Milyen érdekes ez a két szó egymás mellett, a fenntartható és a kapitalizmus.
Hát igen, mert hogy valahogy azért nyilván szeretnénk ezen a bolygón lakni, de hogy per pillanat az látszik, hogy ha ezt úgy csináljuk tovább, ahogy, akkor annak nem lesz nagyon jó vége. Tehát, és ott rengeteg ilyen beszélgetés volt, ami nagyon bíztató. A másik oldalról, amikor jött a Covid, akkor minden elemző azt mondta, hogy úristen, most ez egy akkora sok az egész társadalomnak, hogy megtanulunk majd akkor lassítani, meg nem fogyasztani, meg valami, majd
nem jött
négy össze. Hónappal később, amikor, vagy hat hónappal később, amikor kiderült, hogy van oltás, és minden rendben lesz, akkor meg mindenki ugyanott folytatta, és hogy akkor már lehetett olvasni az első cikkeket, hogy de jó, már újra azon a növekedési pályán vagyunk, amiről leugrottunk fél éve. Tehát, hogy én megmondom őszintén, ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, bár az meg tény, hogy minden ilyen nagyobb áttörés, az valamiféle válság vagy krízisnek az eredménye az emberiség történetében, tehát nyilván valószínűleg lesznek rossz időszakok, és utána meg valami más működésben megyünk tovább, de egyelőre, és ez szerintem túlmutat már a mi témánkon, de ugye egyelőre nem gondolom, hogy nagyon lenne olyan tényező per pillanat most, ami letérítene minket erről a növekedés alapú társadalomról.
A következő részben tényleg beszéljünk a gyerekek digitalizációjáról, meg a digitalizáció és a szülők kapcsolatáról, mert azt hiszem, hogy ez ami most legalábbis szűk időkeresztmetszetben, meg makro vagy mikro környezetben ez a legfontosabb. Úgyhogy itt folytatjuk Gyolcsák Dániellel. Oké? Okay? Oké. Okay.